40 évvel ezelőtt a táncház mozgalommal együtt indult útjára a kézművességet is felölelő Fiatalok Népművészeti Stúdiója. A stúdió első 10 évéről Nomád Nemzedék címmel adta ki kötetet még 1981-ben. Az idei 40 éves jubileumra a Magyar Művészeti Akadémia gondozásában 40 év után címmel jelent meg könyv, amelyben a Fiatalok Népművészeti Stúdiójának egyik meghatározó alakja, indulásakor vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke, Zelnik József foglalta össze, mit is jelentett az elmúlt majd fél évszázad, s benne a népművészet újra felfedezése. 1972-ben született a Fiatalok Népművészeti Stúdiójának nevezett mozgalom, közösség, amelynek vezetője akkor Zelnik József lett. Hogyan jöhetett létre egy ilyen mozgalom?
63-ban elkezdett kiengedni az a totális és gyilkos diktatúra, ami 56 után volt, és a Kádár több rafinált tanácsadója javaslatára meghirdette azt, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. És ez egy más világot jelentett. Így a 70-es évek elején indult egy szabadabb légkör az országba minden területen. Ez ismert most már a földolgozásokból. Néhány fiatal meg azt gondolta, hogy ő visszatér a hagyományokhoz, és elkezd különböző kézműves hagyományokat felújítani, valamint elkezd táncolni, énekelni, és jobban érzi magát. Jobban érzi magát még egy olyan lefolytott is világban, ami azért akkor maradt a magyar élet, mert külföldre nem nagyon lehetett menni, vagy itthon érezték jól magukat, vagy nem. Tehát itt ezek a fiatalok, akikből a Nomád Nemzedék lett, ezek elhatározták, hogy itt Magyarországon fogják jól érezni magukat. Egyből rátelepedett erre az elképzelésre a KISZ KB, a Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága, mert retteget minden alternatív ifjúsági mozgalomtól. Mi nem is vettük észre, hogy mi egy alternatív ifjúsági mozgalom vagyunk. Mi azt hittük, hogy mi csak összejárunk és beszélgetünk. Az akkori Népműves Intézetnek volt egy szép kis terme, és havonta egyszer ott találkoztunk. Még arra se gondoltuk, hogy csak azzal, hogy mi egy évben azokat az előadókat hívjuk meg, akiket, az már egy alternatív kultúrpolitika. Én is most döbbentem rá, nagy részt átnézve a titkosszolgálati jelentéseket és az ügynöki jelentéseket, hogy mennyire komolyan vették a másik oldalról. Jó, persze én tudhattam, ugyanis engem behívtak a rendőrségre, és faggattak, hogy miért csinálják, mi van, de nagyon nem mertek, mert én elég fiatalon ilyen atyai barátságszerű kapcsolatba kerültem Csóri Sándorral, Nagy Lászlóval, Kormos Istvánnal, Kis Ferenccel, Somogyi Józseffel, Ilyés Gyulával is találkozgattam. Tehát ez akkor egy rendkívüli védettség volt. Ugyanis az a rendszer, mivel semmiféle legitimitása nem volt, ezért rendkívül félt a világhírű íróktól, tehát a híres emberektől, és azoknak külön szabadságuk volt az országba, és ha azokat megfigyelték, azt nagyon óvatosan tették, és a rendőrségnek, elhárításnak sem volt szabad önállóan a célengedélye nélkül lépni velük szemben.
Csóri Sándornak ugye a Nomád Naplója című műve végül is az adta az ötletet, vagy a nevet, hogy Nomád Nemzedék lettek.
Igen, ezt később neveztük el, akkor neveztük el magunknak Nomád Nemzedéknek, mikor ezt a Nomád Nemzedék kötetet 81-be készítettük, de így van, ahogy ebbe a két kötetes munka második részében le is írom, hogy Csóri Sándornak kitüntetett szerepe volt, mert valójában ő volt a teoretikusa, ideológusa a legjobb értelemben ennek a mozgalomnak. Még Nagy László szerepét kiemelném, aki nem ideológus volt, hanem egy rendkívül nagy költő, ő pedig a morális tisztaságával volt egy akkora példa, ami mindnyájunk számára követhető volt. Ráadásul az ő megtalált gondolata, amit azóta is a világlíra felejthetetlen gondolata, tehát hogy kiviszi át fogába tartva a szerelmet a túlsó partra, ez a mi szerelmes ifjúságunk mottójává vált.
Mit adott önöknek ez a mozgalom?
Nekünk az életünket adta a legmagasabb értelembe, tehát, hogy egy ilyen lefolytott világban, ami azért a létező szocializmus a szelíde formájában is még volt, mi megteremtettük ez alatt a búra alatt megteremtettük egy szabadabb, morálisabb, minőségibb létezés feltételeit. Meg is áldoltak minket valójában akkor is, mondhatom így két oldalról, támadtak. Az egyrészt az, hogy ebbe van rendszerellenes, a rendszerellenes mindig azt jelentett, hogy szovjetellenes, pedig hát direktben nem voltunk szovjetellenesek, mert az halálos bűn volt, és azért egyből elvitték az embert. Tehát az, hogy rendszerellenes, a másik az, hogy nacionalista. Ezt még megfejelte az akkor bimbózó liberális gondolkodás azzal, hogy ilyen elavult dolgokhoz nyúl vissza. És akkor kiíródott is egy kritika az akkori mozgóvilágban egy filmkritikustól, hogy búra alá menekülnek ezek a fiatalok, ahelyett, hogy a mindennapi életből vinnék be oda a szabadságot ezekbe a táncházakba. Ebbe csak az volt, hogy a mindennapi életben semmi szabadság nem volt, egyetlen szabadság ott volt benne a búra alatt, amit mi megteremtettünk, és nem búra alá menekültünk, hanem a mindennapi létből kivont szabadságot ott a búra alatt újjáépítettük, hogy maradjon belőle valami, és hogy majd egyszer, ha a búra lekerül, akkor még emlékezni tudjunk rá, hogy miért érdemes élni. Emberi létezésben a különböző emlékezett típusok harcolnak egymással. Mi azt hittük eddig, mivel evolucionisták vagyunk, amint előmondtam, fejlődés vallás hívei, hogy hát úgy van ez az egész, hogy volt régen a szájhagyományozás, mint emlékezettípus, és arról áttértünk az írásbeliségre, mint emlékezettípusról, és hát mondjak még valami borzalmasat, most pedig áttérünk majd a virtuális világ emlékezettípusára, ahol mind a kettőt el lehet felejteni. Én azt mondom, hogy a folklór az egy olyan speciális emlékezettípus, amelyik ezek mögött a kultúrák mögött létezik, és mindig jelen van, és elpusztíthatatlan. Az megtörténhet, hogy 24. órában van például az, hogy a feudalizmus, tehát a parasztság kultúrájából a folklórban megmentett elemek megmaradnak, vagy nem. Itt nem az a lényeges, hogy milyen történelmi motívumok maradtak meg a folklórban, hanem hogy hogyan hagyományoz ez a gondolkodás kultúra, mire teszi a hangsúlyt, mi körül kristályosítja ki a dolgokat. Tehát a folklór típusú gondolkodás forma és így a népművészet elpusztíthatatlan, nincs 24. óra.
Egy kérdés erejéig térjünk vissza a mozgalomnak a gyakorlati részére. Hogy emlékszik vissza ezekre a táborokra vagy együttlétekre?
Az első tábor Faddomboriba volt, azt még a Kiss KB szervezte, mert létrehozott gyorsan egy ilyen címet, hogy Népművészeti Fiúmestere cím. És akik elnyerték az adott évben ezt a címet, meg akik a legjobbak voltak a pályázatokon, azt meghívta a Faddombori táborba, ahol az egy kis tábor volt, kitűnő körülmények között a tópartján. Csak én, mivel le akartam választani ezt a nagyon közvetlen kis hatást, ezért kitaláltam, és a Népművész Intézet ebben partner volt, főleg Bánszky Pál, de az akkori igazgató Vitányi Iván, mások is, hogy csináljunk Tokajba tábort. Azért mentünk át Tokajba, mert a Népművelés Intézetnek volt Tokajba nyári képzőművészeti tábora, és adott volt a dolog. Így könnyen átcsúsztunk, és nem azt magyaráztuk, hogy így vonjuk ki magunkat a KISZ felügyelete alól. Tulajdonképpen nem is lehetett, mert ott azt a lábort is meglátogatták KISZ korifeusok, és árgus szemekkel nézték, hogy nem szidjuk el rendszert. Hát fiatal férfiaknak, nőknek a legkisebb gondja volt a rendszert szídni. Mással voltak elfoglalva, mondanom se kell természetesen, hogy táncoltak és énekeltek. Évente volt mindig valami központi elképzelés, például így az egyik borítón látható ház, faragóház, alkotóház, ami úgy jött létre, hogy én megkerestem az akkor még egyáltalán nem ismert, főleg országosan nem ismert építészt, Makovec Imrét, és megkértem, hogy tervezzen nekünk egy ilyen házat, és ő megtervezte, és tulajdonképpen az egész művészetének, ennek a kupolás hészerkezetet, fazsindejes építészeti körnek, organikus építészetnek, ez egy modellje lett. És az akkori kitűnő szobrászbarátunk, Samu Géza pedig egy fantasztikus, plasztikai erejű totemoszlopot állított elé, és manapság, amikor olyan divat ez a sámánkodás, totemkodás, kénytelen vagyok megjegyezni, hogy tőlünk ez távol állt. Mi ebben először az esztétikai erőt, ami ebbe a bálványoszlopba volt, tiszteltük, és nem azt az ősi hitvilágot. A mi világunk, a kereszténység és a krisztusi kultúra ugyanolyan mélyre, akár azt mondom mélyebbre, mivel mi kinyilatkoztatásnak hisszük, lehet, és természetesen ugyanolyan magasra lehet emelkedni általa, mint elképzelt, újraképzelt, újraalkotott, vélt vagy valós pogány maradék hitformákkal.
72-ben született a Fiatalok Népművészeti Stúdiója, de már a Nomád Nemzedék kötetben is írja azt, hogy, vagy szó van arról, hogy együtt indultak sokan, de aztán már 10 évvel később azért voltak, akik külön váltak, vagy külön utasok lettek. Volt egy ideológiai alap, de azért évekkel később ugyanaz a közösség már kicsit más fele ment, vagy máshogy csinálták ugyanazt.
Közben öregedtünk sajnos, és mindenki elindult különböző pályákon még amellett, hogy népművészettel foglalkozott. Ez is szórta a társaságot. Jött egy országos mozgalom, túl centralizált lett volna már csak egy ilyen központi egyesület, mint a Fiatalok Népművészeti Stúdiója. Egyre kevésbé voltak már fiatalok a Fiatalok Népművészeti Stúdiójának tagjai, természetesen vidéken táborokat, műhelyeket alapítottak, a legtehetségesebbek elmentek egyetemekre, főiskolára, iparművészek lettek, tanárok lettek, nagyon sok embert képeztek. Csak hirtelen 3 példát mondjak, aki mellettem volt, titkár Landgráf Katalin, az most a Fóti Népművészeti Gimnáziumnak, amelyik az ország legjobb népművészeti gimnáziumának a művészeti vezetője, vagy Galánfi András, aki a Debrecen környéki nádudvari népművészeket fogta össze és kitűnő iskolát teremtett, vagy a nemzetközileg iskolateremtő házaspár Vidák István és Nagy Mária, akik egy teljesen speciális remetéi lettek a mai napig ennek a mozgalomnak. Épp most van kiállításuk a Fő utcába. Érdemes megnézni, hogy milyen rangra emelték azt, amit elkezdtünk 40 évvel ezelőtt.